Gács Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával, Prontvai Vera beszélget.
Fiatal korod ellenére egy elég felelősségteljes munkakört látsz el. Hogyan kerültél ebbe a pozícióba, és mi motivált téged ebben?
Hát egészen pontosan 10 éve kezdődött ez a történet. 2007 adventjében csatlakoztam az Ökumenikus Segélyszervezethez. Én magam a kommunikáció terén szerettem volna már akkor is elhelyezkedni, tehát a végzettségem szerint is kommunikátor, hivatásos kommunikátor vagyok. Mégis nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy egy olyan területen tudjam használni ezt a tudást, ezt a szakmát, ahol ennek az eszköztárnak, ami rendelkezésünkre áll manapság a kommunikációban, valami értelme van, tehát egy olyan cél érdekében tudjuk használni ezeket az eszközöket, amivel valamit előbbre tudunk mozdítani, segíteni tudunk egy csapatban. És ilyen szempontból volt az én életemben is egy kis kitérő. Én magam for profit irányba indultam el annó az egyetemen, tehát for profit PR-osként végeztem, ha úgy tetszik. Ugyanakkor már akkor éreztem azt, hogy azt talán nem az én utam, hogy azért dolgozzak, hogy XY cég az még többet adjon el valamiből. Manapság egyébként az az eszköztár, amit mi használunk, például az Ökumenikus Segélyszervezetnél, az nagyban megegyezik bármelyik cégnek a kommunikációs fegyvertárával, csak a cél az más, és ezért a célért érdemes dolgozni.
A veled egykorú fiatalok mennyire nyitottak erre a dologra? Azért nem jellemző a mai társadalomra, hogy valaki ilyen típusú döntést hoz, hogy én most elkezdek tevékenykedni egy olyan célért, ami felemeli az emberiséget, vagy előrébb viszi.
Én e tekintetben optimista vagyok. Nyilván azért azok a benyomások, amik bennünket érnek, azok ilyen szempontból általában pozitívak, hiszen azok fordulnak hozzánk, akik már erre nyitottak. És ez úgy újra és újra meg tudja erősíteni az embert ebben a munkában. Azt szoktam mondani, hogy azért is szeretem ezt a hivatást, mert hogy az emberekből mindig a jót látjuk. Tehát akármilyen kemény vállalatvezető, vagy akármilyen amúgy megkérdőjelezhető sztár, vagy celeb, vagy bárkit mondanék, akik együtt dolgozunk, amikor nálunk vannak, és önkénteskednek, és jót tesznek, és azért jönnek, hogy valamiben segítsenek, akkor tényleg a legjobb oldalukkal találkozunk, és azt tapasztaljuk, hogy mindenkiben megvan ez a jó oldal, mindenkiben megvan a segíteni vágyás. Fontos az, hogy egyrészt meg tudjuk őket szólítani, hogy olyan célokat tudjunk felmutatni, amelyekhez érdemes csatlakozni, és akkor én azt gondolom, hogy tényleg bárkiben meg lehet találni a szolidaritást. Én nem gondolom, hogy ez a generáció, akár az utánam jövők, akár a mi generációnk rosszabb lenne ilyen szempontból a korábbiaknál. Az biztos, hogy máshol van az ingerküszöb. Az biztos, hogyha megszólítjuk őket, akkor az ő nyelvükön kell hozzájuk szólni. Egyre fontosabb a közösségi média, és egyre fontosabbak azok az egyszerű üzenetek, amihez még van türelme, akár ennek a generációnak is, hogy meghallja. De azt gondolom, hogy a jó az ott van mindenkiben.
A Mária Rádió adventben karácsonykor nagyon sokat foglalkozik a lelki szegénységgel, a fizikai szegénységgel, az anyagi szegénységgel. Az Ökumenikus Segélyszervezet hogyan tud ebben az emberek segítségére lenni?
Hát először is az Ökumenikus Segélyszervezetnél az egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom, hogy nem csak adventben kell ezzel foglalkozni, és bár éppen nekünk van az országban történetesen a legnagyobb adventi adománygyűjtésünk, ugye ez a szeretetéség, most már 22. alkalommal. Mégis minden alkalom elmondjuk, hogy ez egy ünnepi összefogás, de a célkitűzéseink azok messze túlmutatnak az adventi időszakon. Tehát mi nem karácsonyi ajándékokra gyűjtünk, mert nem a karácsonyi ajándék a leghatékonyabb eszköze a szegénység elleni küzdelemnek. Fontos lehet, fontos, hogy azoknak is szép karácsonya legyen, akiknek esetleg a körülményeik nehezebbek, és fontos, hogy ha más nem, akkor arra a néhány napra el tudják felejteni a gondokat. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy januárban, februárban, meg márciusban is legyen, aki segít, és legyen miből segíteni. Úgyhogy azok az adományok, amiket milyenkor összegyűjtünk, azok az egész év folyamán kerülnek felhasználásra, és ezt hangsúlyozzuk is, hogy ez az összefogás bármennyire is ünnepi a hétköznapok. Szól.
Milyen konkrét teendőket, tevékenységeket folytattok most mindemellett?
Ugye van a segélyszervezetnek egy folyamatosan az év 365 napján működő intézmény hálózata. Itt vannak hajléktalanoknak szóló nappali melegedők, szállások, foglalkozunk családok átmeneti otthona intézményekkel, ebből több is van az országban, talán ez a leginkább hozzánk köthető intézményforma. Ez egy nagyon-nagyon fontos reintegrációs eszköz, ha szabad így fogalmazni, tehát hogy olyan családok, akik elvesztik a lakhatásukat, hogyan tudnak visszakerülni a társadalmi vérkeringésbe, hogyan tudnak új életet kezdeni, legyen szó egy hajléktalan nevelésről, vagy legyen szó arról, hogy valaki bántalmazás miatt kerül be hozzánk. esélyt adni az ő számukra arra, hogy új alapokra kerülhessen az életük. Ezek hosszú távú munkafolyamatok, mint ahogy hosszú távú egyébként a legtöbb gyermekfejlesztő programunk, van egy kapaszkodó nevű nagyországos programunk, 1500 gyerek bevonásával foglalkozunk. Egyébként is nagyon sok különböző gyermekprogrammal, mint közösségi, mint pedig egyéni fejlesztéssel. Talán ritkábban beszélünk róla, de egy fontos munka, azt gondolom, amit a szemedélybetegekkel, szemedélybetegekért végzünk, az is valahol az esélyteremtésnek egy formája, amikor felkínáljuk az új lehetőséget és a segítséget arra, hogy valaki új életet kezdjen. Van egy országos segélyközpontunk, talán ez a legkönnyebben értelmezhető, értetői, ugye arról van szó, hogy évente több mint 20 000 levél érkezik a szervezethez, különböző segélykérés,
több mint 20 000,
ebben van e-mail, telefon, kézzel írott levél, és ez mindegyikkel egyenként foglalkozik egy csapat, és próbálja azt eldönteni, hogy hol tudunk akár csak tanácsadáson, információval, vagy akár kézzelfogható formában foglalkozni. Tehát sokféle formája van a segítségnyújtásnak, ezért is döntöttünk úgy, hogy amikor megkérdezik, hogy mi a mi célkitűzésünk, akkor nagyon egyszerűen válaszolunk, és azt mondjuk, hogy étel, otthon és esély, tehát ez a három szó, amiben össze lehet foglalni ezt a több mint 60 szociális szolgáltatást.
Bocsánat, hogy megszakítalak, de mi a leggyakoribb kérés ebből a 20 000-ből, ami hozzátok befut, mire van leginkább igényük azoknak az embereknek, akik hozzátok fordulnak?
Bizonyos értelemben van ennek is egy szezonalitása, tehát, hogy amikor közeledik a tél, akkor nyilván a tűzifa és a tüzelő, hiszen sokan már akár a nyár vége felé azon aggódnak, és azzal fordulnak hozzánk, hogy félnek attól, hogy nem lesz mivel tüzelni. Ez így van egyébként itt Magyarországon, de például Kárpátalján is van központunk, ahol nagyon sok ilyen típusú segítségkérés érkezik. Ezekben a napokban egyébként vannak is nagyszabású tűzifa akcióink, de nem csak ilyen kézzelfogható segítségre van szükség, hiszen fordulnak hozzánk például bántalmazottak, van egy külön olyan tanácsadó vonalunk, amit erre indítottunk el éppen 2017-ben, a meddigmehet.hu címen található meg, ahol online formában lehet hozzánk fordulni, tehát akár ideig is terjedhet a kézzelfoghatótól odáig, hogy valaki tanácsot kér, vagy segítséget kér. De egyébként a segélyközpontban nagyon sok olyan típusú megkeresés van, ahol azt látjuk, hogy igazából az információ is már segítség, tehát nem lehet a mi dolgunk az, hogy az országban mindenhol ott legyünk. Nem lehetséges. Viszont sok esetben el tudjuk mondani, hogy helyben hol tud segítséget kérni az adott szociális ellátórendszerben, melyek azok a formák. Sokszor már ez előre tud vinni valakit, hiszen azért van egy szociális ellátórendszer Magyarországnak, és egy segélyszervezetnek nem az a feladat, hogy ezt kiváltsa, vagy helyettesítse, vagy egy egyszerűbb módot adjon, hanem sokkal inkább az, hogy azokban a résekbe próbálj meg ott lenni, ahol esetleg ennek az ellátórendszernek nincsen már lehetősége arra, hogy segítsen.
Nemzetközi szinten is folytattok tevékenységeket.
Igen, a segélyszervezet munkájában az első perctől fogva, tehát több mint 25 éve működik ez a szervezet. Ott van a nemzetköziség, hiszen az elején már olyan menekült válságokkal állt szemben ez a szervezet a 90-es évek elején, mint akár az NDK-s menekültek, vagy aztán a balkáni háború alatt, és aztán később Csecsenföld, és még folytatottam, számos olyan régióban dolgoztunk, ahol komoly menekültügyi tevékenységre volt szükség, akár itt Magyarország területén, akár máshol. Illetve azt gondolom, hogy szinte úttörő volt a szervezetünk abban, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetett Magyarországról a nemzetközi fejlesztésre. Ez egy olyan terület, melyet nagyon kevesen értettek korábban, mégis napjainkban, amikor a migrációs válság nagyon is ott van a címlapokon, egyre többen értjük meg azt, hogy bizony nincs olyan, hogy itt meg ott, és nincs olyan, hogy hát az az ő problémájuk ott Afganisztánban, vagy Irakban, vagy akár Afrikában, mert hogy az a probléma előbb-utóbb itt lesz, mert hogy azok a tömegek el fognak indulni, és nem biztos, hogy az a leghatékonyabb, hogyha úgy segítünk, hogy várunk mindenkit tertkalokkal, hanem bizony ott helyben kell segíteni. Mi például Afganisztánban 2001 óta dolgozunk, nagyon sok iskolát építettünk, részt vettünk munkahelyteremtő programokban a legkülönbözőbb módokon. Van tapasztalatunk például Etiópiából, ahol ivóvíz segélyprogrammal segítettünk, és jelen napokban pedig a legfontosabb kulcsterület az talán Irak területe, ahol egy állandó irodát működtet a segélyszervezetünk, és azoknak a családoknak próbálunk segíteni az újrakezdésben, akik az iszlám állam elől menekültek el, és helyben szeretnének boldogulni.
A társadalom mennyire nyitott ezekre a kérdésekre, amelyeket ti feltesztek?
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon komoly szemléletformáló tevékenység is kell, hogy párosuljon a konkrét segítségnyújtáshoz. Ahogy említettem, talán napjainkban ennek egyre nagyobb az értése, egyre többen értik azt, hogy miért van szükség arra, hogy mi például Irakban dolgozzunk, és hogy ez nem egy egzotikus hobbi, hogy mi miért megyünk ott. Mert ugye sokszor megkaptuk azt, sokszor megkaptam én személyesen is azt, amikor mentem egy iskolába előadást tartani, mondjuk, hogy de hát annyi baj van itthon is, hát miért kell nekünk oda menni. De azt gondolom, hogy éppen azok az események, amik mögöttünk vannak az elmúlt néhány évben, mutatnak arra rá, hogy bizony túl a felebaráti szeretetem, meg túl a szolidaritás van, és túl azon, hogy ennek nyilván azért van egy akár a keresztény szolidaritásban gyökerező küldetése is egy ilyen szervezetnek. Azon túl azt gondolom, hogy a szószoros értelmében érdek az, hogy segítséget nyújtson a világ gazdagabbik fele a problémákkal vagy szegénységgel küzdő másik felének, mert nincs egy globalizált világban olyan, hogy ez az ő problémájuk, hanem az a probléma az előbb-utóbb ott lesz, és az a probléma az persze sok esetben nem független a mi életmódunktól, életszínvonalunktól sem. Tehát azt gondolom, hogy fontos az, hogy tudjunk ebben egy picit szélesebb látókörrel rendelkezni. Nekem az egy nagyon meghatározó személyes tapasztalatom, hogy még diákként éveket töltöttem Norvégiában, ami a világ leggazdagabb országa. És hogy ott, amikor beszélgettem ezekről a témákról helyi emberekkel, akkor ugyanígy előjött az, hogy hát annyi baj van itt nálunk Norvégiában, és hát miért segítsünk mi itt meg ott. És akkor értettem én azt meg, hogy sosem lesz olyan, hogy mi annyira gazdagok legyünk itt Magyarországon, vagy bármelyik országban, hogy azt mondassuk, hogy jó, oké, most már nálunk minden rendben, most megyünk segíteni. Tehát nem lesz ilyen pont, nem kell megvárni ezt a pontot. Ha a világ leggazdagabb országában sem jött még el ez a pont, azt gondolom, hogy ha van olyan ország, ami alkalmas arra, hogy segítséget nyújtson, akkor azt tegye meg, és Magyarország azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért a gazdagabbak közé tartozik, még akkor is, hogyha szívesebben szoktunk a problémákra fókuszálni, mint arra, amink van.
Gondolom, hogy minden kicsaládjában van egy-egy szenvedélybeteg, vagy éppen a szomszédjai közül olyan, akinek nincs tűzifája. Mindenki elmegy egy-egy hajléktalan mellett, aki mondjuk ott fekszik a metró aluljáróban. Ilyenkor mi az egyén? Hol van az egyén felelőssége? Mit kell neki tennie? Meddig mehet ő el ezekben a dolgokban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom, amivel nap mint nap szembesülünk, főleg aki nagyvárosban él, és tömegesen találkozik ilyen szempontból a nehéz sorsokkal. És én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy az ember a saját korlátait lássa, tehát hogy nem én vagyok az, aki mindenkinek tud segíteni, de ez nem kifogás arra, hogy senkinek ne segítsek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről először is beszéljünk, meg erről gondolkozzunk, és ne váljunk közömbössé akkor, amikor az ezredik hajléktalan mellett megyünk el. Ne szokjunk hozzá ezekhez a látványokhoz, vegyük észre az embert, akár a tömegben, és nagyon fontos az, hogy észrevegyük azt, hogy akkor is, hogyha esetleg nem tudunk egy embernek hosszú távú segítséget nyújtani, mert nem vagyunk segélyszervezetek így egyenként, éppen azért jöttek létre, éppen azért jöttünk létre mi például, mint ökumenikus segélyszervezet, hogy legyenek olyan keretek, ahol felelősséget tudunk vállalni valakiért hosszú távon, mert bizony egy hajléktalannal dolgozni, és komolyan esélyt adni arra, hogy változás legyen, az egy hosszú távú munka, akár évekig tartott, és akkor sem biztos, hogy sikeres lesz, de egy szociális munkásnak azt gondolom, hogy benne van az életében ez a fajta helyzetkezelés, és tudja azt, hogy hiába teszek meg mindent, nem biztos, hogy lesz változás. De ugyanakkor akkor is meg kell tennem mindent, és én pedig, mint egyén, aki az utcán találkozom a hajléktalannal, ha nem is vagyok egy segélyszervezet, aki évekig tud dolgozni, ott és akkor lehet, hogy tudok két jó szót szólni, ott és akkor meg tudom hallgatni, ott és akkor tudok valami konkrétban segíteni, és ha ezt megteszem, akkor olyan nagyot azért nem hibáztam, még akkor is, hogyha nem fogja ez valószínűleg megváltoztatni az életét. Azért az, gondolom, sokunknak a tapasztalata az, hogy talán nem is ez a 200 forint vagy 100 forint, amit odaadok, hanem amit meghallgatok vagy mondok, az mennyire fontos. Talán ez közhelyszerűen hangzik, és bocsánat, ha ez így van, de tényleg sok esetben a hajléktalanság az tényleg egy olyan lelki állapot is, aminek az esetében a meghallgatás, az a néhány jó szó, az nagyon sokat jelenthet, hogy valaki emberként tekint a másikra. Ugyanakkor az is fontos szerintem, most egy picit eltávolodva ettől a mindennapi utcai formától a szegénységnek, hogy legyen egy olyan ügy az ember életében, ami mellé úgy odaáll, elkötelezettem. Tehát én nagyon szeretném azt látni Magyarországon, hogy elindulunk abba az irányba, és egyre inkább elindulunk abba az irányba, hogy mindenkinek az életében ez nem egy ünnepi pillanat, hogy ad, tehát nem a karácsonynak egy ilyen privilegizált, egyszeri, szent pillanat, hogy na, itt a karácsony, adományozok egyet, és akkor egy évre le van tudva, hanem szerintem azért az lenne az igazi, hogyha ez a napjainknak, meg a hónapjainknak a része lenne. És itt most nem a feltétlenül az ökumenikus segélyszervezetről van szó, vagy nem a mellett kampányolok, hanem azt mondom, hogy ha valaki abban találja meg az ő ügyét, hogy egy fogyatékkal élők otthonát támogat, vagy akár a környezetében egy konkrét családot, vagy egy alapítványt, vagy egy szervezetet, akkor tegye meg, de tegye azt meg rendszeresen, és legyen ott mellettük. Nekünk is a legértékesebb adományozóink, önkénteseink azért azok, akiknél van egyfajta kiszámíthatóság, akiknél tudjuk, hogy lehet rájuk számítani, akik akár hónapról hónapra adományoznak, ha nem is nagy összeget, de tudjuk azt, hogy érkezni fog az az adomány, tudjuk azt, hogyha felhívjuk az önkéntest, akkor ő most is fog jönni, és nem csak egyszer jön el egy évben. Az fontos, hogy az életünknek ez egy része legyen, és azt gondolom, hogy nagyon fontos nevelési kérdés is, hogy ezt a gyerekeinknek is elmondjuk, és példát mutassunk ebbe, hogy ez egy természetes dolog, és nem kell magunktól meghatódni, amikor egyszer egy évben megtesszük, hanem ez a világ legtermészetesebb dolga, hogyha tehetjük, akkor segítünk rendszeresen.
Neked mi a legszebb élményed a tevékenységed során, ami úgy igazán megérintett, és a mai napig ugye elkíséri az életed?
Én inkább olyan pillanatokra tudok gondolni, amikor azt éreztem, hogy valaki azáltal, hogy rajtunk keresztül tudott segíteni, egy olyan élményben volt része, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Tehát amikor például egy ilyen karácsonyi ételosztáson ott állunk, és az egész évben rohanó, meg robotoló vállalati önkéntesek ott vannak, és talán nem is maguktól jöttek ki, hanem ez egy csapatépítőként is szokták ma már ezeket az akciókat felfogni, és akkor ott és akkor találkozik azzal, hogy átad egy tál ételt, és azok, amit ilyenkor látunk mind a két oldalon, tehát látjuk annak, aki adja azt a tál ételt, hogy ez neki mennyire sokat tesz hozzá a karácsonyához, és mennyire közel jön ilyenkor a cselekvő szeretet, és a másik oldalon pedig, aki kapja az a fajta remény, amit ilyenkor látunk, hogy hát akkor mégiscsak valahol én fontos vagyok. És most nem értékelném túl egy ilyen ételosztásnak a jelentőségét, hiszen utána ugyanúgy éhes lesz az ember másnap. Sokkal inkább ezek a pillanatok azért égnek be mindannyiunknak a retinájába, meg így az agyába, mert hogy ezek ilyen nagyon-nagyon kerek pillanatok tudnak lenni, ahol közvetlen találkozás van. Azért az én életemben, az én munkámban, mint kommunikációsnak kevésbé a szociális munka van a fókuszban, tehát a mi munkánk, az én csapatomnak a munkája, az sokkal inkább az adománygyűjtésről szól, tehát mi azért dolgozunk, hogy az intézményekben legyen miből, meg legyen hogyan segíteni. Nekünk azért nagyon sok ilyen élményünk van, amikor a másik oldalra találkozunk, az adományozóval találkozunk, és átéljük azt, hogy milyen jó a közösséget építeni, és közösséget teremteni egy jó ügy mellé, és amiről a beszélgetés elején szóltam már, hogy mindenkiben megtalálni ezt a fajta cselekvő szeretetet.
Ismersz olyat, akinek a szervezet megváltoztatta az életét?
Persze, vannak ilyen történeteink, és azt gondolom, hogy ezek a legszebb történetek, mert az előbb említett tűzifa megételosztás azért az mégiscsak egy átmeneti megoldás. Ilyen szempontból nagyon fontosak az említett családok átmeneti otthonai, és azok közül is azok a családi történetek, ahol úgy tudtunk segíteni, hogy ez tényleg hosszú távon adott megoldást valakinek, tehát van például egy olyan reintegrációs programunk Kastélyos Dombón, ahol a családok azután, hogy eltöltenek másfél évet az átmeneti otthonban, lehetőséget kapnak arra, hogy kiköltözzenek a saját otthonukba. Tehát vásárolunk házakat az adott térségben, azért itt nem olyan drágák, ugye 1-2 millió forintért lehet venni kis házakat, és esélyt kapnak arra, hogy önállóan újra kezdjenek. És itt van néhány olyan család már az elmúlt évekből, akik átmentek ezen a folyamaton, akik úgy kerültek be hozzánk, hogy egy tanyán laktak 4-5 gyerekkel, és az utolsó utáni pillanatban tudtunk alájuk nyúlni, és tudtunk segíteni nekik, és ma már önálló életet élnek, a gyerekek iskolába járnak, sőt tanulmányi versenyeket nyernek, a családnak a fenntartója dolgozik, és azt látjuk, hogy ez a sok-sok munka, amit közösen elvégeztünk, annak eredménye van. Itt viszont a hangsúly az minden ilyen történetnél a közösen elvégzett munkán van, tehát egy segédszervezet nem tud senkin az akarat ellenére segíteni. Tehát nagyon fontos az, hogy ezekben a folyamatokban ott kell, hogy legyen a másik fél is, és akarnia kell azt, hogy változás legyen. Ha így van, akkor mi minden segítséget meg tudunk adni, de neki is hinnie kell ebben, és bele kell tennie mindent. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk valamennyi szolgáltatásunknál. Ilyen családok vannak, és ezekkel a családokkal való találkozás újból is újból nagyon nagy élmény, ahogy látjuk azt, hogy ők visszanyerik a saját önbecsülésüket és önbizalmukat, és azt a hitet, hogy van miért folytatni, főleg akkor, amikor itt sok gyerek van egy-egy ilyen családban. Különösen is fontos, hogy mit látnak a gyerekek, hogy egy olyan szülők mellett nőnek fel, ahol azt látják, hogy minden reggel felkelnek, és nincsen semmi, nem történik semmi, akkor ez nagyon könnyen öröklődhet ez a helyzet. Ha ezt az ördögi kört sikerül megtörni, akkor azt mondom, hogy a gyerekeknél is sokkal nagyobb remény van arra, hogy nem egy átmeneti otthonban fogunk velük találkozni néhány év múlva, hanem hogy önálló felnőttekké tudnak válni.
A te személyes életedben mikor érezted leginkább a gondviselés jelenlétét?
Az ember ezt mindig utólag szokta érezni. Azt gondolom, nagyon résen kell ahhoz lenni, meg nagyon higgadtnak kell ahhoz lenni, hogy az ember, amikor éppen bajban van, akkor vegye észre. Sok ilyen pillanat volt, ebből is nehéz azt gondolom, hogy egyet megnevezni. Valahol azt gondolom, hogy az embernek az, hogy megtalálja a helyét a világban, és éppen ott és akkor hívják egy olyan helyre, ahol utána megtalálja a küldetését. Ez már például a gondviselésnek egy nagyon fontos forma, az én életemben is azt gondolom, hogy ez így volt, de nagyon-nagyon sok olyan példa van egy segélyszervezetnél az ember, amikor ebben a munkában dolgozik, amikor nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés, mert ez nem egy olyan szervezet, meg nem egy olyan tevékenység, ahol az ember úgy évelején csinál egy tervet, és akkor az úgy lesz. Tehát, ha csak az elmúlt évet megnézzük, a mögöttünk hagyott évet megnézzük, ami indult egy nagyon szörnyű busztragédiával az egész ország számára, és abban tudtunk akkor segíteni, és azoknak a családoknak tudtunk egyfajta segítséget nyújtani, és folytatódott az év nagyon sok olyan eseménnyel, meg adománygyűjtéssel, nehéz helyzetekkel, Kárpátaljától Irakig, ahol nem mindig tudtuk azt, hogy lesz megoldás, és valahogy mindig van megoldás, és valahogy mindig azt érezzük, hogy nem vagyunk ebben egyedül. Nagyon nagy erő, azt gondolom, ebben az a közösség, ami mögöttünk áll, és segíti a szervezetnek a munkáját, és ez a közösség most a segélyszervezetében, akár a saját személyes életemben, életünkben, és ez újra és újra erőt tud adni, és érezteti ezt a fajta gondviselést, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát nagyon sokszor a másik emberen keresztül érkezik ez.
Volt-e olyan trauma az életedben, amiben azt érezted, hogy ebből a helyzetből egyértelműen a gondviselés hozott ki?
Voltak ilyenek, éppen ebben az évben volt egy nagyon nehéz szakasz az életünkben, amikor a feleségem kórházba került, és akkor nagyon sok olyan dolog történt egymás után, ahol azt éreztem, hogy itt azért nem vagyunk egyedül. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt is fontos az, amiről az ige szakasz kapcsán beszéltünk, hogy soha nem egy passzív csodavárás, tehát az embernek azért utána kell menni a dolgoknak, és mindent meg kell tennie azért, hogy változás legyen, és akkor érkeznek ezek a segítségek embereken keresztül. Most már hál' Isten, mi túl vagyunk ezen a nehéz helyzeten, egy nagyon nehéz éven sok szempontból, és ilyenkor az ember mindig abban is meg tud egy picit erősödni, hogy nagyon fontos, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő embereknél ugyanezeket a helyzeteket, hogy neki éppen mire van szüksége, és mi az, amiben én lehetek segítség.
Miből töltekezel? Tehát nagyon sok ilyen helyzetet láthatsz, amikor nehéz sorsú emberek jelennek meg, és mondjuk őket úgy magaddal hordozni a hétköznapokban nem lehet egy egyszerű lelkiállapot sokszor. Mi ad neked ehhez erőt? Vagy mi adott erőt ebben a helyzetben, amikor a feleséged került kórházba? Mi a te forrásod, amiből merítesz?
Én azt gondolom, hogy az ember életében az egy nagyon fontos üzenet, amit éppen ennek az ige szakasznak a kapcsán szoktunk hangsúlyozni, hogy ne aggódjunk a holnap után, még a holnapért se feltétlenül, hanem hogy minden napnak megvan a maga baja. Ha ezt az egyet megértjük, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon komoly erőforrás. Ez egy olyan dolog, amit a nagyapám például nagyon sokszor mondott nekem gyerekkoromban, akár a legbagatelebb dolognál, egy vizsgánál, vagy egy dolgozatnál, hogy mindig a következő lépés figyeljük, hogy mindig azzal, ami annak a napnak a baja, azzal foglalkozunk, és ne aggódjunk az, hogy holnap meg holnap nem lesz. Ha ezt magunkével tudjuk tenni, azt gondolom, hogy ez egy életérzés, ez egy életforma, hogyha ezt megértjük, és el tudjuk fogadni, hogy a gondviselés az nem olyan, hogy ad egy tervet nekünk egy évre, hogy akkor ez így lesz, nyugi, meg lesz oldva, hanem mindig azt látjuk, hogy a következő dolog az megoldódik. Ez a fajta szemlélet, ez nagyon sok erőt ad nekem, és nagyon sok erőt tud adni, csak ez tényleg az adott helyzetben, amikor éppen bajban van az ember. Tehát ez most nagyon könnyű egy rádióstúdióba itt egy finom gyümölcstea mellett elmondani, de amikor az ember éppen bajban van, vagy lát egy olyan helyzetet, ami nagyon megoldhatatlannak tűnik, akkor nagyon nehéz. És akkor újra és újra el kell ezt mondani, meg újra és újra el kell ismételni. Ezért is gondoltam, hogy ezt az ige szakaszt hozom. Szerintem nem lehet elégszer ezt előhozni, meg erről elég sokat beszélni, mert ez egy olyan dolog, ami nagyon ellentétes, ugyanakkor az alapbeállításunkkal valahogy úgy vagyunk bekötve, hogy aggódunk. Állandóan aggódunk, mindenért aggódunk, a legkisebb dolgokért, amire nem is kéne aggódni, és aztán, amikor megjön egy nagy baj, akkor meg aztán végképp képesek vagyunk elveszteni azt a kapcsolatot a mindennapokban ezzel a gondolattal. Azt remélem, hogy most, hogy erről beszéltünk, te mások is elgondolkoznak ezen, vagy akár olyan, ha éppen olyan helyzetben vannak, akkor ez erőt tud adni.
Ezt át tudod adni azoknak, akik nehéz helyzetben vannak, és hozzátok fordulnak, mondjuk nincs tűzifája otthon. Tudtok vele erről beszélgetni, hogy igen, de próbáljunk megtenni valamit, és bízdod a magad a jó Istenre?
Ugye én, mint aki kommunikációval foglalkozom, kevésbé találkozom nap mint nap ügyfelekkel, ez inkább a szociális munkásoknak a terepe, és ott pedig az nagyon fontos, ez a kettősség, amiről beszéltünk, hogy igen, bízd oda magad, viszont ugyanakkor érezze azt, hogy itt érkezik a segítség, de ugyanakkor ne kényelmesedjen el, ne arra szocializáljunk senkit, hogy várja a következő adagot. Tehát én azt gondolom, hogy segítségnyújtás az egy nagyon nehéz műfaj ilyen szempontból, mert nem szabad, hogy arról szóljon, hogy függő helyzetbe hozunk embereket, nem szabad, hogy arra szocializáljunk pláne gyerekeket, meg családokat, hogy az életmód a jó, amikor csak oda bízzuk magunkat, és várjuk azt, hogy majd valahonnan érkezik, mert azért ez azt gondolom, hogy ez egy zsákutca, tehát ez a segítség nyújtásra való visszaélés, és ez egy olyan fenntartatatlan helyzet, amiben nem tud elég segélyszervezet lenni ahhoz, hogy mindenki, aki úgy dönt, hogy ő mostantól csak várja a segítséget, az akkor az majd fogja is kapni. Tehát valahol ez egy egyensúlyba kell, hogy legyen a mi életünkben, és nem azon van a hangsúly általában azért a mi munkánkban, hogy úgy fordulunk a másikhoz, hogy ne aggódjál, hanem majd minden jön, és jövünk legközelebb is, hanem azokat a pontokat próbáljuk megtalálni, azokat a kapaszkodókat próbáljuk megtalálni egy-egy embernek az életében, ami az önellátás irányába tudja vinni, hogy megtalálja azt a lehetőséget a saját környezetében, ahol önállóvá tud válni, mert az nem lehet cél, hogy mi minden évben úgy növekedjünk, hogy egyre több otthon nyitunk, meg egyre több hajléktalannak segítünk karácsonykor, meg egyre hosszabbak a sorok, és még több adag étel. Tehát, hogy egy segélyszervezetben mi a sikert, azt nem abban mérjük, hogy akkor még többen, meg még nagyobb, meg eddig csak, nem tudom én, 40 család, most meg 60 család van ott, tehát nem ezek a számok kell, hogy domináljanak, hanem az a néhány család, akinél azt látjuk, akikre mondtam példaként is, hogy túl tudtak lépni azon a krízis helyzeten, amiben voltak, és jövőre már nem állnak ott az ételosztáson, és már nem laknak ott az átmeneti otthonban. No, pláne, amikor azt látjuk, hogy egy-egy ilyen családból segítő tud lenni, utána van, hál' Istennek, ilyenre is példa nálunk, hogy valaki egy átmeneti otthonban lakott, és sikerült talpra állni a segítségünkkel, és utána ő maga jön vissza, és ad erőt a többieknek, vagy tud példaként szolgálni az ő számukra, hogy van esély, meg van kiút, meg van kitörési pont a leglehetetlenebb helyzetből is.
Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársával Prontva Ivera beszélgetett.
Mária Rádió. Betlehemre várva.